Tavaly nyáron egy erőteljes figyelmeztető álmot kaptam egy kedves ismerősömről. A feleségével az autóban ültek és aludtak. Hatalmas vatkanok közeledtek feléjük. Én az autójuk tetején voltam és próbáltam felébreszteni őket. Az álomképek magukért beszélnek. Megkerestem őket és próbáltam beszélni nekik arról, hogy fontos az embernek újjászületni, mert Isten azt mondja, hogy hirtelen fog jönni a vesztelem. Pontosan úgy, ahogy a Covid-ban történt. Amikor sokan emberek szavára hallgattak, vagy a maguk értelmében bíztak és elvesztek. Ezért fontos kérni Istentől szemeink megnyitását, hogy megláthassuk, mi választ el tőle, és őszintén megbánhassuk bűneinket, hogy Isten megtisztíthassa, újjászülje lelkünket. Mivel akkor épp jó egészségben voltak, és mindenük megvolt, nem fogadták szívesen ezeket a szavakat. Egy év múlva ez az ember lebetegedett, annyira meggyengült, hogy érezte közel a vég. Egy hónapig szenvedett, de Isten irgalmas volt hozzá. Nem engedte, hogy úgy végezze be föld életét, hogy azelőtt nem szabadul meg a bűneitől, és nem tisztul meg a lelke. Ezért úgy rendezte, hogy beszélhessünk még, és újból bizonságot tettem neki az újjászületés fontosságáról. Neki írtam az akkumulátoros hasonlatot, és elmagyarázhattam annak jelentését. Valamivel nyitottabb volt, mint egy évvel ezelőtt, de azt tapasztalhattam, hogy az embernek nagyon nehéz megszabadulni attól a hiedelemtől, hogy ő jó. Ahogy mondja a próféta, minden ember jó a maga szemében, de csak Isten tudja, mi van az ő szívében. A másik dolog, ami eszembe jutott, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint gazdag embernek bemenni Isten országába. A szegények, a betegek, a nyomorultak sokkal fogékonyabbak az igazságra, Isten szavára, mint akik hozzászoktak ahhoz, hogy mindent megvásárolhatnak, és mindenük megvan. Ettől függetlenül az Úristen felkínálja a szabadulás lehetőségét úgy a gazdagoknak, mint a szegényeknek. Azonban a kegyelem egy napon mindenki számára lejár, úgy a gazdagnak, mint a szegénynek. Hirtelen jön az utolsó óra, amiután már senkinek sem lesz lehetősége megszabadulni a bűnöktől, a lelkire tapadó terhektől. Ezért mondja Isten, ha most halljuk az ő életre és megbékélésre hívó szavát, ne keményítsük meg a szívünket, mert mindenki számára lesz egy utolsó hívás, amiután hirtelen fog lesújtani az ítélet, és senki sem tudhatja, melyik számára az utolsó lehetőség. Az Úristen Jézus Krisztusban magára vette a büntetést a mi bűneinkért, hogy mi ne kelljen elszenvedjük azt. Mielőtt kilehelte a lelkét, Jézus így imádkozott. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Azután pedig azt mondja, hogy elvégeztetett. Más szóval az adósság, amit a bűneinkkel halmoztunk, ki van fizetve. Avagy Isten megbocsátja bűneinket, feltéve, hogy mi hajlandók vagyunk szembesülni azokkal, és őszintén megbánjuk azokat. Viszont ha mi meg sem akarjuk látni, melyek azok a bűnök, amelyek a lelkünkre tapadnak, és belülről gyilkolnak minket, ha nem akarjuk meglátni, mi választ el Istentől bennünket, nincs ahogy megszabadítson azoktól minket. Az orvos is csak akkor segíthet a gyógyulásban, ha először megvizsgál, és a diagnózist közli velünk. Senki sem vállalna egy 3 órás műtétet, agyműtétet, ha az orvos nem közölné vele, hogy van egy hatalmas daganat az agyán, és nem mutatná meg a röntgenképet. Azonban, ha a páciens látja a röntgenképet, vállalja a műtétet, annak reményében, hogy az megmenti az ő életét. Isten a lelkünket a törvény által röntgenezi meg. Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen állapotban van a lelkünk, fontos a törvény tükrében megvizsgálnunk magunkat. A tökéletességbe, a mennyek országába senki sem léphet be, csak teljesen tisztán. Azt mondja Isten, hogy a hitetlenek, a hazugok, a varázslók, a bűbájosok, a tolvajok, a szellemigézők és idézők, a paráznák, a részegesek, a bálványimádók, a tüzes tóba vettetnek. Tehát ahhoz, hogy megállapítsuk, van-e bennünk bűn, avagy életlenesség, elég csak egyetlen egy parancsolat, ami képes rámutatni arra, hogy bűnben élünk. Például a 8. parancsolat. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Magyarul ne hazudj. Ha hazuggá váltál azáltal, hogy egyszer is hazudtál, már szükséged van arra, hogy azt a bűnt valaki megbocsássa neked. A hazugság bélyegét valaki lemossa rólad. hogy újból tiszta lehess. És ez csak Isten teheti meg, ha elfogadott, hogy Jézus Krisztus helyettet vette fel a büntetést a kereszten, mert ő semmi olyant nem tett, amivel kiérdemelte volna azt. A törvény értelmében a bűn következménye, fizetsége a halál. A bűn jelentése pedig életellenesség. Tehát akiben bűn van, az élet ellensége az. És a halált választotta sors részéül. Még akkor is, ha csak kevés bűn van benne. Akiben csak kevés életellenesség, bűn van, még mindig ellensége az életnek. Jézus pedig nem volt az élet ellensége. Mégis az élet ellenségeinek járó büntetést szenvedte el, és a halál előtt kimondta, hogy elvégezhetett. Magyarul magára vette azon bűnösök büntetését, akik hajlandók szembesülni bűneikkel, és őszintén megbánják azokat. Ennek jelentése pedig az, hogy az ember elhagyja bűnét. A bűnbánat jelentése az, hogy az ember valóságosan megbánja, elhagyja bűnét, megtér a bűnéből. Többé sosem követi el azt, amiről tudja, hogy az élet ellenségévé teszi őt. Tehát ha valaki megtér bűneiből, azoknak Jézus véréért Isten megbocsátja a bűneit. Ez a megváltás jelentése. Ez épp olyan, mint amikor valaki elkövet egy súlyos bűncselekményt, és a bíró kiszab rá 10 év szabadságvesztést. Ha valaki azt mondja a bírónak, hogy kifizeti az óvadékot azért a személyért, a bíró teljesen törvényesen elfogadhatja azt. Ha ő azt mondja, hogy az óvadék 100 000 dollár, és valaki azt hajlandó kifizetni, a bíró törvényesen szabadlábra helyezheti az elítéltet. Amikor Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett, ő a saját vérével fizetett azon bűnösök bűneiért, akik hajlandók belátni, hogy bűneikkel az élet ellenségévé váltak. Őszintén megbánják azt, és vágynak arra, hogy a vádat eltörölje valaki. Ezért mondja az írás, hogy mindaz, aki az Úr Jézus nevét segítségül hívja, megmenekül. Ahhoz, hogy valaki szabaddá váljon, 2 dolgot kell tennie. Meglátja és megbánja bűneit, ami azt jelenti, hogy elhagyja azokat. Azután pedig követi azt, aki kifizette a vádságdíjat, az óvadékot az ő bűneiért, hogy többi ne essen vissza ugyanabba a bűnbe, ami egyszer már ráhozta az ítéletet. A pokol pedig azért létezik, mert amit hallottál mostanig ebben a felvételben, nem kötelező. Isten nem kényszeríti rá senkire, sem a bűnökkel való szembesülést, sem a bűnbánatot, sem a bűnbocsánatot, sem az újjászületést. Ő ezt ajándékba adja, de csak annak, aki kéri és hálával fogadja azt. Azt mondja Jézus, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, aki keres, azt talál, a zörgetőnek pedig megnyittatik. Ha kíváncsi vagy a lelki röntgenképedre, szeretnél egy valós képet látni a lelked valódi állapotáról, olvasd el azt a bejegyzést, aminek a cím az, hogy miért beteg a gyermeket a kiáltószó.hu oldalon. Kérdés. Ha tudnád, hogy minden bűn súlya, amit valaha elkövettél Isten és az emberek ellen, a gyermekedre kerül, érdekelne-e annak lehetősége, hogy törvényesen örökre megszabadulj a bűneidtől, még mielőtt azok rátevődnek a gyermekedre? Ha pedig nem érdekel, elmondhatod-e magadról, hogy szereted a gyermekedet? A gyermek a felnőtt lelkinek kivetülése és annak egészségi állapotát tükrözi. És igen, ahogy a Bibliában meg van írva, a bűnök áttevődnek a szülőről a gyermekre. Tehát akinek van gyermeke, a saját szemeivel láthatja, milyen állapotban van a lelke. Akinek nincs gyermeke, az még inkább rászorul arra, hogy a mindenható Isten megmutassa neki, mennyire egészséges az ő lelke. Aki nem kéri, az Úristen megvizsgálja az ő lelkét, úgy teszi rá a gyermekére a bűnei terhét, és úgy gyilkolja a saját lelkét, hogy nem is tud róla. Eképp a legtöbben nem tudják, mit visznek magukkal, ha eljön számukra az utolsó óra, amely Jézus szavai szerint úgy érkezik, mint éjjel a tolvaj. Te e szavak által kaptál egy újabb lehetőséget arra, hogy megszabadulj minden bűntől, ami a gyermekedet és a lelkedet terheli. Viszont ha nem kéred, Isten nem fogja rád kényszeríteni a terhektől való szabadulás lehetőségét. Így a lelkedben felhalmozott vétkek, életlenességek addig rombolják az életedet, amíg nem marad semmi sem belőle. Kérjetek látást a szemeitekre, és adatik néktek. Zörgesedek és megnyitatik. Keressetek és találtok. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert Isten megadja nekik azt, és az igazság szabaddá teszi őket. A 10 parancsolat, amit úgy neveznek, hogy morális törvény, segít meglátni, milyen terheket tettél rá a lelkedre és a gyermekedre. Az első parancsolat azt mondja, ne legyenek idegen isteneink. Mi pedig olyan Istent hozunk létre a saját agyunkban, amilyent épp akarunk. Importálunk magunknak isteneket Indiából, Tibetből, Amerikából, az internetről és a templomból. Majd ízlés és igény szerint keverjük őket, hogy abból mindig egy olyan istenkép jöjjön ki, amely teljes egyetértésben van a mi elbukott emberi gondolkodásunkkal és testi kívánságainkkal. Viszont erre az állandóan változó, testi igényeinkhez idomuló istenképre az Úristen nem adhatja áldását. Ha megtenné, azzal a mi erkölcsi hanyatlásunkat segítené, és a lelkünket gyilkolná. Második parancsolat, amit kidobotta a katolikus vallás, és a 10. parancsolatot ketté osztotta, hogy meglegyen a 10. Azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képeket, sem az égiek, sem a földiek, sem a vízben, sem a föld alatt valók hasonlatosságára. És ne tiszteld azokat, mert Isten nem hagyja büntetés nélkül a bálványimádást. Erre mi mit teszünk? Faragott képeket csinálunk magunknak, felszenteljük azokat, és azok előtt tisztelgünk. Ráadásul olyan istentiszteletekre járunk, ahol mindezt Isten és Jézus nevében cselekszik a vezetők és az ő követőik. Ezen kívül tiszteljük és dicsőítjük kezeink minden alkotását, a technika vívmányait, eltorzult emberi gondolkodásunk találmányait, és még a gyógyulásunkat is kezeink csinálmányaitól reméljük, azzal érvelve, hogy a tudósokat is Isten teremtette. De az emberi kéz alkotása jó esetben is csak ideig óráig tartó, testi örömöt adhat, lelki békét semmiképp. A legelemébb logika szerint is megérthetné bárki, hogy mivel a lélek előbb volt és több, mint a test, testi eszközökkel képtelenség lelki örömöt szerezni. Aki ismeri az ószövetségi írásokat, tudja, hogy Isten még azt is megtiltotta, hogy az általa teremtett világot, a napot, a holdat és a csillagokat bálványozzuk és tiszteljük a teremtő helyett. Mi pedig ugyanúgy, mint ahogy a zsidók is tették, a szomszédos népek szokásainak hatására a napot és a holdat istenítjük, és a csillagok állása alapján akarjuk megfejteni földi küldetésünket. Sőt, mi több, már ott tartunk, hogy egy általunk készített néhány filléres műanyag talapka mondja meg, hogy egészségesek vagyunk-e vagy sem. Ez a COVID-teszt. És ez a fertelmesség teljes mértékben összeegyeztethető a vallások emberek által gyártott istenképével, akiről azt mondják, hogy a feltétel nélküli szeretet. Mellesleg mit gondoltok, miért kapaszkodunk bele ennyire a feltétel nélküli szeretet Istenébe? Vajon nem azért, hogy azt csinálhassunk, amit akarunk? Lehetőleg következmények nélkül? Láthatjuk, hogy bármennyire is ragaszkodunk ehhez az istenképhez, a bűnnek vannak következményei. Akkor is, ha ismerjük a Bibliát, akkor is, ha nem. Harmadik parancsolat. Isten nevét hiába nevet. Mi pedig naponta, sokszor, teljesen fölöslegesen emlegetjük az ő nevét, és az ő egyszülöttjének nevét. Poénban, káromkodásban, pletykában, úton, útfélen, a szórakoztatóipar termékeiben, a horrorfilmektől kezdve egész a testélvezetek mennyországát kínáló pornóik. Nem tetszésünket is az ő nevével fejezzük ki. Amikor szörnyűködünk, szintén az ő nevét használjuk. De ha valaki arra használja az ő nevét, hogy emlékeztessen az ő törvényére, az ő parancsolatára, vagy hogy elmondja, mi nagy dolgot tett a mindenható Isten az ő életében, nem tetszik az. Az ilyen szemét leszektásozzuk, megdorgáljuk, azt mondjuk róla, hogy ítélkezik. Azzal vádoljuk, hogy rá akarja kényszeríteni másokra az ő hitét. Miféle kereszténység az, ahol szégyelni kell Isten és Jézus Krisztus nevét és az ő szavát? És vajon ki van hazugságban? Az, aki ismeri az ő parancsolatait és ragaszkodik azokhoz, vagy pedig az, akit irritál teremtőjének neve és az ő szava? Negyedik parancsolat. Szombaton, a 7. napon pihenj, csak Istennel légy. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy jó lesz nekünk a vasárnap is. Amikor saját elképzeléseink szerint tiszteljük Istent, a saját kezeink által faragott szobrok és más élettelen tárgyak segítségével. Így szól az 5. parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön. Hogy szól az ördög 5. parancsolata? Vádold atyádat és anyádat. Ródd fel nekik az ő gonoszságaikat. Fejezd ki nekik nem tetszésedet az ő nevelési módszereikkel szemben, még akkor is, ha te sokkal durvábban elbuktál, mint ők. Gyötörd őket, ha lehet még több évtized múlva is, azok után, hogy éppen is egészségesen kijöhettél a családi fészekből. Ha pedig továbbra sincs lelki békét, meditálj, fejleszd magad, idézz szellemeket, idegen istenekkel kommunikálj, és tedd ezt a spirituális fejlődés, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás nevében. Láthatjátok, hogyha lenne bennünk alázat teremtőnkkel szemben, bármelyik parancsolat tudna szembesíteni a betegség, a nyomorúság és a lelki békétlenség okával. De mivel hogy az Úristen törvényeit figyelmen kívül hagyva a saját magunk istenei lettünk, nincs már egy biztos és állandó mércénk, ami szerint tisztán megláthatnánk, mi visz minket a feneketlen szakadék irányába. A média és a modern spiritualitás által megfertőzött, csapongó érzelmi világunkhoz mérünk mindent, aminek állandó mércéje nincs. Így hánykolódunk az érzelgőség lélekgyilkos tengerében mindaddig, amíg egy fekete örvény elkap, és leránt a pokol fenekére. 6. parancsolat. Ne ölj! Jézus pedig azt mondja, aki gyűlöli embertársát, már gyilkosságot követett el az ő szívében. Tehát ha nem lennének az idő és a tér korlátai, és mindenki azonnal azt cselekedhetné, ami megjelenik az ő tisztátalan szívében, talán már nem is létezne ember a földön. 7. parancsolat. Ne paráználkodj! Jézus pedig azt mondja, hogyha valaki testi kívánsággal tekint egy másik emberre, már paráználkodott vele az ő szívében. Mi pedig azzal bújunk össze, akivel akarunk. Úgy, ahogy akarunk. Mert most már egy szabadabb világot élünk. Ráadásul sok helyen épp Isten nevében teszik mindezt. Mert egyes keleti istenek tanai szerint a szexualitás által érhetjük el a leghamarabb a megvilágosodást. A pápa pedig arról beszél, hogy a szex Isten ajándéka. Érdekes módon az Indiából Amerikába érkező guruk is ezekkel a tanokkal szereztek maguknak nagy rajongói tábort, és tettek szert hatalmas vagyonra. Nem is csoda, hogy ilyen nagy erőfeszítéseket tesznek a pedofilia legalizálása érdekében. Amilyen logika szerint a paráznaságot, a megvilágosodás, avagy az isteni állapot elérésének eszközévé tettük, körülbelül olyan logika szerint gondolhatta Hitler, hogy a gyilkolással szolgálhatja leginkább az életet és az emberiséget. 8. parancsolat. Ne lopj! Mivel hogy saját magunkat felemeltük, és saját magunkat szabaddá tettük, teremtünk törvényeitől, saját magunk döntjük el azt is, hogy mi az, amit másoktól elvehetünk, önkényesen, tulajdonjogot formálva olyan dolgok felett, amelyek szerintünk a mi tulajdonaink. Tehát a saját magunk istenítésével a lopást is legalizálhatjuk. Mert amint a magasságos Istennek joga van arra, hogy életet adjon és elvegye azt, úgy az a minimum, hogy a saját magát szerető és istenítő ember azt vesz el embertársaitól és az élettől, amit akar. 9. parancsolat. Ne hazudj, avagy ne tegyél embertársait ellen hamis tanúbizonságot. Mi pedig már gyermekkorunkban megtanuljuk, hogyha az ember őszinte, nem érvényesül ebben a világban. Tehát egyáltalán nem intelligens dolog az őszinteség, és semmiképp nem jövedelmező. A sikeres élethez szükséges a ravasság, és az úgynevezett kegyes hazugság, ami segít abban, hogy nekünk több jusson, mint másnak. 10. parancsolat. Ne kívánd felebarátod házát, feleségét, és semmit, ami a te felebarátodé. Hogy miért? Azért, mert Jézus szavai szerint a mindenható pontosan látja, mire van szükséged, és bőségesen megad mindent, amire igazán szükséged van, még mielőtt kérnéd tőle. Ezért légy elégedett azzal, amit van, és békességed lesz ezen a földön. Mi pedig folyton megkívánjuk azt, ami a másé. Eképp mit teszünk? Állandóan más olunk. Nem is csoda, hogy nem marad bennünk semmi eredetiség, ha folyton arra tekintünk, amit másnak adott a mindenség ura. Ezek a parancsolatok, amelyek közül, ha egyet is megszegünk, már nem lehet lelki békességünk. Ha a bűnre, az életlenségre adná Isten a békességet, nem az élet ura lenne ő, hanem a káoszé és az űrzavaré, Mivel hogy a bűnre ő nem ad lelki békét és nyugalmat, két dolgot tehet az ember, aki vétkezik az élet törvénye ellen. Az egyik az, hogy neki fog meditálni, jógázni, könyveket olvasni, életmód tanácsadókat, gurukat hallgatni, pozitívan gondolkodni, filmeket nézni, alkoholizálni, drogozni, szexuális és más testi örömöket halmozni, a munkába vagy egyéb pótcselekvésbe menekülni, amelyek révén testi módon próbálja pótolni, ami a lelkéből elveszett. A másik pedig az, hogy meglátja és őszintén megbánja vétkeit Isten és ember előtt. Azután pedig azt cselekszi, amit Isten mond neki. Ha ezt megteszi, az Úr megbocsátja vétkeit, feloldozza lelkét a bűnök terhe alól, és már is visszajön a lelki béke mindenféle önsegítő módszer nélkül. És arra sem lesz szükség, hogy másokra hárítson, másokat vádoljon, és másokat gyilkoljon amiatt, hogy nem érzi jól magát a saját bőrében. Most pedig egy kérdés, amely a kedves hallgató figyelmét az elrontott emberi valóságról a megoldásra irányíthatja. Ha valaki tolvajjá válik azáltal, hogy ellopott valamit, melyik az a pont, amikortól nem nevezhetik őt tolvajnak? Avagy mit gondolsz, meddig nevezhető tolvajnak az, aki egyszer lopott? Vagy meddig nevezhető hazugnak az, aki egyszer hazudott? Régebb, akit rajta kaptak a lopáson, sosem szabadulhatott meg a tolvaj bélyektől. Vagy ha valakit rajta kaptak a házasság törésen, azon örökre rajta maradt a paráznoság bélyege. A bíróságon a bankrablónak nem szolgál mentségül, hogy az elmúlt két évben nem rabolt bankot. A bíró a két évvel ezelőtti tettért is ugyanúgy elítéli, mint a friss bűnökért. Avagy gyilkosnak mondják-e azt, aki az elmúlt 40 évben nem gyilkolt, de azelőtt megerőszakolt és megölt egy nőt? Természetesen igen, még akkor is, ha leült a büntetést. Szóval mikortól lehet azt mondani egy gyilkosra, hogy már nem gyilkos, egy hazugra, hogy már nem hazug? Avagy mikor szabadulhat meg az ember a lelkire tapadó bűntől? Amikor meggyonja vagy megbánja a bűnét? Próbáld ki ezt a bíróságon. Bíró úr, a múlt vasárnap meggyontam és megbántam, hogy kiraboltam azt a bankot. Azt mondaná a bíró, hogy nagyon helyes. Ettől függetlenül le kell ülnöd a büntetést. A bíróságon, ha azt mondja a gyilkos, hogy megbánta bűnét, a bíró attól még elítéli őt. Sőt, ha letölti büntetését, még mindig rajta marad a gyilkos bélyeg, a fenevad bélyege. Isten azt mondja, hogy egyetlen bűn is éppen úgy elválaszt minket tőle, mint ezer. Ezért most csak egy bűnt vegyünk, amelyet mindenki elkövetett. 8. parancsolat. Hamis tanúbizonságot ne tégy, más szóval ne hazudj. Ha hazudtál valaha, és azáltal hazuggá váltál, volt-e egy olyan pont az életedben, amikortól azt mondhatod, hogy már nem vagy hazug, amikor a hazugság eltűnt a te lelkedből? Még ha meg is bántad a hazugságot, a megbánás nem tudta, meg nem történté tenni azt. A hazugság nyoma továbbra is megmarad valahol, ahol kárt okoztál azzal. Szóval, aki egyszer hazudott, mikortól szabadul meg a hazug bélyektől? Mi mossa le lelkéről a hazugságot? És mi a bizonyíték arra, hogy a hazugság már nem része az ő lelkének? Amennyiben semmi sem mossa az le, és hirtelen véget ír a földi élete, értelemszerűen magával viszi annak az egyetlen hazugságnak a terhét a túlvilágra, az örökké valóságba. Senki sem tudhatja, mikor jő el számára az utolsó óra, ami után Isten szava szerint következik az ítélet. Azt mondja mindenható, hogy sem a hazugok, sem a paráznák, sem a bálványimádók, sem a házasságtörők, sem a szexuális bűnök elkövetői, sem a homoszexuálisok, sem a tolvajok, sem a telhetetlenek, sem a részegesek, sem az Isten káromlók, sem a rablók nem örökölhetik Isten országát. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és varázslóknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Ha ez így van, és valaha elkövettél egyet is a fenti bűnök közül, mit tehetsz azért, hogy elkerüld az ítéletet? Hogyan szabadulsz meg attól a bélyektől, amit a bűneid által magadra vettél? A földi bíróságon, ha egy bűnös emberért valaki kifizeti az óvadékot, avagy a váltságdíjat, a bíró szabadon bocsáthatja azt az embert. És ez teljesen legális, mert valaki kifizette a kártérítést azokért a károkért, amiket ő okozott. 2000 évvel ezelőtt egy embert teljesen ártatlanul elítéltek, kigunyoltak, megkínoztak, majd brutális módon kivégeztek. Ez az ember, mielőtt meghalt volna, azt mondta, hogy elvégeztetett. Na de mi végeztetett el? A kártérítés, a váltságdíj kifizetése. Büntetlenként a vérével fizetett a bűnösök bűneiért, hogy ők ne kelljen elvesszenek a bűneik következményeképpen. Ezt mondta kereszten. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. És mielőtt kilehelte lelkét, azt mondta, hogy elvégeztetett. Avagy a váltságdíj ki lett fizetve, hogy kiért, mindenkiért, aki belátja, hogy vétkezett Isten és embertársa ellen, őszintén meglátja bűneit, megbánja bűneit, megtér azokból, és ragaszkodik annak szavához, aki vérével fizetett, hogy neki ne kelljen a lelkével fizetnie azokért a vétkekért, amiket az élet ellen elkövetett. Ha a szembesülés és az őszinte bűnbánat megtörténik, és a vádlott átadja életét annak, aki kifizette a váltságdíjat azért, hogy ő élhessen, Isten ajándékba adja a bűnök bocsánatát, leveszi az összes terhet az ő lelkéről, és megadja az újjászületés ajándékát. Kiveszi belőle a bántalmak és bűnök által megkeményedett szívet, és új szívet ad helyette, amely gyűlöli a bűnt, és ragaszkodik az élet szavához, a Krisztus beszédéhez, amely megvédi őt a bűntől, és az élet keskeny ösvényén vezeti egész a menny kapujáig. Ha e szavakat hallottad, két dologban biztos lehetsz. Az egyik az, hogy e szavak által ismételten esélyt kaptál arra, hogy elfogadd Teremtőt kezéből a váltságdíjat. Örökre megszabadulj a múltban elkövetett bűneit terhétől, és új életet kapj Krisztus szava és ártatlanul kiontott vére által. A másik dolog pedig az, ami biztos, hogy te sem tudhatod, hogy mikor ér véget a föld életed. Ezért nem biztos, hogy lesz egy újabb esély számodra, a bűneid börtönéből való szabadulásra. Imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki meghallja az én szómat, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem, mondja Jézus. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szerid és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Aki szomjózik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ismételten hangsúlyozom, hogy a pokol létezése azáltal bizonyítható, hogy amit te hallottál ebben a felvételben, azt Isten ajándékba adja mindenkinek, de senkire sem kényszeríti. Sem a bűnökkel való szembesülést, sem a bűnbánatot, sem a bűnbocsánatot, sem az újjászületést nem fogja rád erőtetni. Se rám, se rád, senkire. Ezért csak az kaphatja meg, aki őszinte alázattal Istenhez fordul, és kéri az ő kegyelmét, kéri a látást, hogy meglássa, mi választja őt el Istentől, és őszintén megbánja a bűneit, és Isten megadja ajándékba a bűnei bocsánatát és az újjászületés ajándékát. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!